Kedves hallgatóink! A következőkben dr. Tamás György beszélgetését hallhatják dr. Toldi Schiedl-Emil kardiológussal a szívünk örökségéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatói! Önök most egy beszélgetést hallhatnak dr. Toldi Schiedl-Emil kardiológus főorvossal szívünk örökségéről. Aki kérdez, dr. Tamás György orvos, a Mária Rádió önkéntes műsorszerkesztője. Toldi Schiedl-Emil főorvos egy orvosi generáció leszármazottja. Hívő, vallását gyakorló családban nőtt föl. Fiatalon a zugligeti plébániai templomba járt, ott került kapcsolatba Kozma Imre atyával. A keletnémet menekültek befogadása kapcsán a máltai szeretetszolgálattal is. Több alkalommal járt orvosként természeti katasztrófa sújtott területeken a világban. Jelenleg a Szent Ferenc Kórház főigazgatója, az Egyházi Kórházak Szövetségének elnöke, gyakorló kardiológus főorvos. A tevékeny hitet a másokon való segítés tekinti élete egyik értelmének. Nagyon sok feladata, elfoglaltsága van, most is telefonon sikerült csak őt elérnem. Kedves főorvos úr! A régi barátság miatt, kedves Emil, a következőket kérdezném rövid bevezetőm után. Ismert dolog, hogy az egyik leggyakoribb halálozási ok Magyarországon a szív- és érrendszeri betegség. A szívnek, vagyis szervezetünk motorjának és tápláló vért továbbító ereinek állapota döntő szervezetünk működésében, életünk hosszában. A szív, gondoltam szerint talán a központi elhelyezkedése miatt is kaphatta azt a neki tulajdonított, kitüntető szerepet, hogy az érzelem központja az agyunk mellett. Sokszor halljuk, hogy az anyai szív, vagyis az anyai lélek, a testvéri szív vagy a jó szívű ember mire képes a másik emberét. A szerelmes szívről is mindenki hallott, melynek rajzos megjelenítése is ismert. Hányszor van olyan is, hogy valaki valamit nagyon szívére vesz, és ez az idő előtti halálát is okozhatja. Mi hívő emberek hallottunk Jézus szentsége szívéről, ami Jézusnak emberiség iránti szeretetét jelképez, és a szűzanya szeplőtelen szívéről is. Ez utóbbi a teljes ártatlanság, a megtestesült ige, és a megváltott ember iránti szeretet jelképe. Rövid beszélgetésünkben a szívet, mint testünk egyik, az életet meghatározó szervét járjuk körül néhány oldalról, ha arra a tapasztalati dénre gondolok, hogy a lélek hat a testre, és fordítva, akkor véleményem szerint nem mindegy, hogy milyen szívűek vagyunk, vagyis mennyire tudunk szeretni. Hogy látja ezt a kérdést a szívgyógyász szakember? Van-e itt igazolható tudományos összefüggés, vagy csak én laikus ember feltételezi? Kedvesem, mi láthattam neked a szót?
Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy gyönyörű felvezetés után, ami tulajdonképpen a szívünknek a testünkben, meg a lelkünkben, elménkben, és talán a gondolatainkban betöltött szerepéről szól. Először talán érdemes egy kicsit a testünkkel foglalkozni, és azt a gondolatot kinyitni tovább. Tehát a szívünk az valóban a szervezetünk, bár nem emelhető ki egyetlen szerv se, de az egyik talán legfontosabb szerve lehet, hiszen nem működő szívvel nem tudunk élni. Ezt már nagyon régóta felismerték az emberek, és nagyon régen felismerte a magyar nyelv is, tehát amikor szívből szeretni megszakad a szív, megmelegít, szívet melengető. Tehát ezek a gondolatok, ezek nagyon régi felismerések már a magyar nyelvben is, meg a bármelyik népben, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szerv, és ezért nekünk is szeretnünk kell. Úgyhogy szívügyes szempontból azt kell látnunk, hogy a szívünk egészségét azt egy életen keresztül kell védeni, és nincs olyan korán, amikor el nem kezdjük ezt a szívvédelmet. Ugye a szívünk betegségei azok több csoportra oszthatók. Az egyik leggyakoribb, és Magyarországon sajnos a vezető halálok, az a koszorúér elmeszesedés, és a koszorúér elmeszesedése következtében bekövetkező infarktus, szívizom elhalás. Sajnos a szívizom elhalásba világszerte nagy számú beteg távozik el tőlünk, és ebbe élen járunk Magyarországon. A szívizom elhalás vagy infarktus megelőzése viszont nem annyira bonyolult, hogyha megfelelőképpen csináljuk, mint ahogy gondoljuk. Legfőképpen életmódbeli megelőző programok vannak. És az életmódbeli megelőzés, vagy az odafigyelés, azt gondolom már nagyon korán elkezdhető, és nagyon korán megtanítható. Tehát generációról generációra át kell adnunk az embereknek az egészséges életmódot. Tulajdonképpen nem sok területre kell figyelnünk. Az egyik az egészséges és megfelelő adott esetben zsírszegény táplálkozás, tehát a koleszterin és triglicerid csökkentett táplálkozás, a megfelelő testsúly elérése, ugye Magyarországon a lakosság BMI-je, tehát a testtömegindexe a második legmagasabb a világon. Tehát abban a pillanatban, hogy elkezdtünk jólétben élni, most már Magyarországon nincs mennyiségi éhezés, csak minőségi, abban a pillanatban az első dolog az az volt, hogy többet ettünk, hiszen megengedhetjük magunknak. Ennek most az lett az eredménye, hogy 52%-a a magyar lakosságnak elhízott, vagy súlyosan elhízott.
Igen.
A következő, amivel foglalkoznunk kell, az a 24%-nyi ember Magyarországon, aki dohányzik, tehát a dohányzásról való leszoktatás, leszokás, illetve az új dohányosok belépése lenne leginkább megelőzendő. A következő a megfelelő testmozgás mennyiség, amely nem annyira bonyolult szintén, ez a heti 5 alkalommal 40 perc dinamikus testmozgás kellene, olyan, amit mi szeretünk. Ez van, aki futni szeret, van, aki biciklizni szeret, van, aki gyorsan sétálni szeret, van, aki különböző sportokat szeret. A lényeg az, hogy nem megfelelő az, hogyha hetente egyszer 3-4 órát túrázunk, hanem több alkalomra dinamikusan kell ezt a testmozgást megértenünk. Ezek azok, amivel a változtatható területeken változtatunk. Következő vannak olyan genetikai faktorok, amiket hozunk magunkkal. Ezek családi halmozódást mutatnak, tehát sokszor láttunk, hallottunk olyat, hogy egy-egy családban a korai infarktus, az orvosok rá is kérdeznek, hogy volt-e szívbetegség a családban, mikor volt. A korai infarktus, ez egy genetikailag meglevő jellemző és lehetőség. Ezt meg tudjuk előzni a megfelelő életmódbeli hozzáállással, és meg tudjuk előzni akkor, hogyha ismerjük azt, hogy például bizonyos genetikai faktorok, például a lipoprotein A, tehát különböző zsírsavak és zsírsav eltérések vannak-e a szervezetünkben, vagy nincsenek. Ha vannak, akkor se kell kétségbe esni, semmi más nem szükséges, mint a megfelelő gyógyszereknek a beszedése. Van néhány olyan bizonyítékunk, amelyet nem szoktunk betartani, de szükséges. Az egyik ilyen a megfelelő koleszterin szint csökkentők bevétele. Tehát nincs olyan, hogy az a jó magyar gén, vagy a mangalica az megelőzi az infarktust, hanem sajnos az ugyanúgy zsírt jelent, zsírsavakat jelent, akinek hajlama van, annál a bevitt táplálékba ezt is figyelembe kell venni. Tehát be kell vennünk a koleszterin csökkentőket, be kell vennünk a felírt vérnyomás csökkentőket, sajnos Magyarországon mind a két gyógyszernek az adherenciája, tehát az a fajta hozzáállás, hogy felírják a gyógyszert, és utána egy bizonyos idővel később bevesszük-e vagy nem, ez nagyon alacsony. Tehát vannak olyan gyógyszereink, amik 30-40%-os adherenciával rendelkeznek, tehát mondjuk egy évvel később a felírt koleszterin csökkentőt a betegeink 40%-a veszi csak be, holott erős bizonyítékunk van arra, hogy jóval tovább tudunk élni. Tehát a vérnyomás csökkentő, koleszterin csökkentő bevétele. Abban az esetben, ha volt már infarktus a családban, vagy volt már infarktus adott esetben a betegünknél, akkor megfelelő vérhigítókat is be kell vennünk leggyakrabban. Az acetil szalicil savat adjuk, de most már többfajta ilyen vérhigító van. Tehát összességében az életmódbeli és gyógyszerbeli kérdések nagyon fontosak a kardiológus szempontjából. Vannak másfajta szívbetegségek, ezek a ritmuszavarok, amelyek, hogyha pitvarból, tehát a szív felső részéből jönnek, akkor stroke az esélyét növelik ez a pitvarfibrilláció, és vannak olyan ritmuszavarok, amelyek a kamrába, a szív alsó részéből jönnek, ez kamrai tahikardia vagy kamrafibrilláció, ilyenkor nagyon gyorsan, tehát pár perc alatt be kell avatkoznunk, mert ezt nem tesszük meg, akkor elveszítjük az embereket. De összességében a szívbetegségek nagy része ebbe a fókuszba tartozik. Később vannak billentyűbetegségek is, érdemes említenünk, de ezek azok, amire a szívgyógyász nagyon erősen fókuszál, és megelőzhető, jól gyógyítható eltérések. De egy kicsit tágabban nézzük, ahogy mondtuk is, hogy megszakad a szív, mennyire szép a magyar nyelv. Például van egy olyan betegség is, amit a japánok írtak le először, úgy hívják, hogy Takotsubo szindróma, ez egy polipfogó váza, ez a szó, ez szó szerint azt jelenti, és olyankor fordul elő, amikor nagy érzelmi, lelki stressz éri az embert. Tehát típusosan azok szoktak lenni, amikor utána hal valaki a szerettének.
Igen.
Sokszor látunk olyat, és olvasunk olyat, hogy együtt éltek, és meghaltak együtt a következő nap, vagy a temetése meghalt. Ez egy valós betegség, és leggyakrabban érzelmi stresszel jár együtt. Típusosan olyan, amikor például a szerettünk temetésén és hasonló területeken mellkasi fájdalom támad. Ez a megszakadó szív, hát nem, gyönyörű a magyar nyelv ilyen szempontból. Ennek van egy ultrahangos képe, és ez a polipfogó vázára emlékeztette a leírókat Japánba, de összességében talán legszebben a magyar nyelv fejezi ezt ki. A szív az nem csak egy fizikális központja valahogy a szervezetnek, hanem nagyon sok mindennel megszemélyesítjük, vagy nagyon sokfajta gondolatot rakunk rá. Például a hitbéli gondolatainkat, ezt nagyon sokszor a szívvel kapcsoljuk össze. Hát, ha látunk különböző szobrokat, akkor a Szent Szív ott a kézben, az egész itt világunkban benne van ennek a központi és gyönyörűséges szerepe, és azt gondoljuk, hogy ha egy ilyen van, akkor az ugye a laikusok vagy a nem hívők azt mondják, hogy ez egy placebo effektus, de ők is központinak tartják a szívet. Mi talán egy kicsit többet gondolunk erről, de azt hisszük, hogy ez a testi-lelki gyógyulás és a testi-lelki egyensúlynak az egyik legfontosabb központja, hiszen mit tudunk a leginkább odaadni? A hitünkből a szívünket tudjuk adni, tehát oda nyújtjuk a másiknak a szeretetünket, amit úgy tartunk, hogy a szívből jön, a szív szeretete. Tehát azt gondolom, hogy kardiológusnak azért is nagyon jó, mert tudunk foglalkozni a technikai dolgokkal, azzal, hogy a elzárt eret kinyissuk, tehát egy csőszerelés. Tudunk foglalkozni a ritmuszavarokkal, ami annyit jelent, hogy a különböző nem egyenletes működés azt megégessük, vagy megfagyasztjuk, ezt elektrofiziológiának hívják, és akkor a szív belsébe helyrehozzuk a ritmusokat, tehát tulajdonképpen egy villanyszerelés. Tudunk foglalkozni a billentyűk betegségével, ezek a billentyűk olyanok, mint egy kis szerepek, egy kicsit olyan, mintha egy autószerelő lenne az ember, és mindezen rajta van az a fajta hihetetlen fontos központi szerep, hogy enélkül nincs élet. Ez szív nélkül nem tudunk lenni. Tehát azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az orvosláson és a kardiológiának már nagyon korán ilyen központi szerepe indult el, és hát nagyon, nagyon jó dolog szívgyógyásznak lenni, hiszen nagyon-nagyon gyógyítunk. Tehát a szívgyógyász az olyat tud tenni, hogy bejön a beteg, fáj a mellkassa, fullad, és utána elmegy, nem fáj a mellkassa, nem fullad, visszatér az élete, vissza tud jönni az ereje, tulajdonképpen a hite és az egész életlátása. Úgyhogy jó dolog a kardiológia, körülbelül ilyet csinál egy szívgyógyász, és azt látjuk, hogy lélek nélkül nincs test, és test nélkül nem lehet itt a földi életbe lélek, és ennek az egyik motorja, vagy központja ez a szív.
Kedves Emil, csodásan beszéltél a szívgyógyászatról, a tevékenységedről, a Mária Rádió hallgatói tájékozottak lettek minden szépféle szívbetegséggel kapcsolatosan is. Nagyon köszönöm. Nekem, mint orvosnak is sokszor van találkozásom, sokszor olyan nem várt dologgal, nem tudom ezzel kapcsolatosan mi a véleményed, hogy úgy tűnik, hogy jó a szíve valakinek, kardiológiára is járt, és egyszer csak bekövetkezik a baj. Hogy ítéled meg ezeket a dolgokat? Ilyenkor mire kell gondolni? Hibázott valaki, vagy ez az életnek a rendje?
Nem. Az biztos, hogy a betegségek megelőzésében a rendszeres szűrővizsgálatok nagyon fontosak. A kardiológiai szűrővizsgálatok azok nem csak egy sima EKG-ből állnak, hanem terheléses vizsgálatokból, holtervizsgálatokból, ABPM, tehát 24 órás vérnyomásmérő vizsgálatokból, a megfelelő vérben kimutatható faktorok ellenőrzéséről, de vannak olyan betegségek, például olyan járulékos kötegek, tehát amikor nem a megfelelő helyen megy le az ingerület, amit sem az EKG-n, sem a terheléses vizsgálatokon vagy holtereken nem látunk. Tehát egészen egyszerűen ezek olyan betegségek, amelyeknek nincsen nyoma, és sajnos nagyon gyakran az első nyom az az, amikor bekövetkezik egy hirtelen szívhalál, amiből újra kell élesztenünk a beteget. Ezért is van egyre több defibrillátor. Tehát mi a Szent Ferenc Kórházban ezért csináljuk azt a defibrillátor programot, amikor több száz darab defibrillátort legyártottunk egy magyar céggel, mert így már elérhető áron tulajdonképpen laikus is meg tudja vásárolni, 100-valahány ezer forint körül lehet, és ehhez adunk egy újraélesztés képzést, tréninget akárhány embernek, tehát hogy eleinte azt hittük, hogy két embernek, de láttuk, hogy mindig jönnek többen és többen, mert ez nagyon-nagyon fontos, tehát ha hozzá tudunk nyúlni egy beteghez, akkor meg tudjuk menteni az életét, ha hozzá tudunk nyúlni egy fekvő emberhez, akkor aki lehet, hogyha éppen haldoklik, akkor ha időben nyúlunk hozzá, kárt nem tudunk vele okozni, és meg tudjuk menteni az életet. Nagyon fontos, hogy kárt nem tudunk vele okozni. Összességében különben ezek a járulékos pályákkal, vagy nem megfelelő ritmusokkal összefüggő betegségek nagyon gyakran sportolóknál, és hát a legmegdöbbentőbbek, és arról szoktak szólni a hírek, hogy a fiatal sportolók hirtelen összeesnek a pályaszélén, és akkor sikeresen újraélesztették őket. Ilyenkor derül ki. Tehát nagyon sok szívbetegséget meg tudunk előzni, nagyon sok kockázati faktort már azonosítottunk. Töredéke a szívbeli halálozás a világban annak, ami mondjuk a 70-es, 80-as években volt. Ez köszönhető a megelőzésnek és a megfelelő gyógyszereinknek, de mi az összes betegséget sajnos nem tudjuk előre megjósolni. Hát ha meg tudnánk jósolni, akkor ugye mindent el tudnánk kerülni, ha meg tudnánk jósolni a baleseteket, vagy a daganatos betegségeket, akkor mindig akkor fognánk meg, amikor még operálható, vagy gyorsan megszüntethető, vagy nem mennénk oda, ahol a baleset van. Sajnos bár a szám lényegesen kisebb, de a lehetőség továbbra is megvan.
Természetesen nagyon köszönöm, és ugye többször elhangzott ez, hogy megelőzés, odafigyelés. Esetleg van valami tanácsod, ugye itt akkor végül is korosztályonként kellene javaslatokat adni. Kell egy gyereknek menni? Mi van egy fiatallal, egy középkorúval, egy idősebbel? Tehát esetleg tudsz egy ilyen átlagot dolgot, hogy mikor ki mit csináljon, milyen gyakran keresem fel benneteket?
Én azt gondolom, hogy ahogy te is mondtad, minden korosztálynak más a rizikó történet. Van egy pár olyan genetikai vizsgálat, például a lipoprotein A, amit érdemes életben egyszer megnézni, hogy van-e bennünk, vagy nincs, főleg a rizikófaktorok vannak. Ez egy egyszerű vérből kimutatható szűrővizsgálat. Hogyha van, akkor nagyobb a kockázatunk az érelmeszesedésre, és az érelmeszesedés ugye az a nyakban is, koszorúseregben bárhol bekövetkezhet. Én azt gondolom, hogy a fiataloknál nagyon fontos lenne az egészségtudat. Tehát ami nagyon hiányzik talán a nevelésünkből, az az, hogy az egészséges életmódra, a testi-lelki harmóniára nevelés az nem nagyon fér bele abba a világba, amit most élünk. Ebbe beletartoznak a kütyüfüggőségek, tehát ezek a különböző okos eszközöknek az eszméletlen nagy használata, amiben sajnos tennünk kell valamit, mert részben elbutulunk, tehát hogy már MR-rel látható, hogy azok a gyermekek, amelyek nagy számban használnak ilyen eszközöket, azoknak bizonyos agyi területei máshogy működnek, mint egy generációval előtte, vagy ezeket nem használó társaik, és azért ez egy nagyon, nagyon nehéz jövőt jósol. Ugyanúgy a gondolkozás hiánya, amikor a mesterséges intelligencia bizonyos területeit használjuk, és erre igazából még nincs jó válaszunk, de egy egészségtudatos indulás, egy egészségtudatos élet, amiben benne van az is, hogy nem fogunk rászokni a dohányzásra, a rendszeres testmozgás benne lesz az életünkbe. Ez az, amit tudunk tenni legelőször. Utána pedig, amikor már bizonyos fajta bajok vannak, tehát magas vérnyomás kialakulnak, akkor a minél korábbi gyógyítás és gyógyszerelés a, a legfontosabb, és annak a pontos bevétele. Tehát minden generációnak máshogy kell odafigyelnie, és egyénre kell szabni ezt a dolgot, de mindennek az alapja az az, hogy el tudjunk indulni ezzel a tudattal, hogy mi nem örök életet élünk.
Köszönöm szépen. Most egy ilyen nagyon gyakorlati dolog, ami akár engem is érinthet. Milyen típusú visszatérő mellkasi fájdalmak esetén forduljunk mindenképpen kardiológushoz?
Ez viszonylag könnyen tipizálható, és ez a következőképpen néz ki. Akkor, amikor terhelésre mellkasi fájdalom, mellkasi diszkomfort, ilyen furcsa érzés jelentkezik a mellkasunkban, és ez pihenésre gyorsan megszűnik, az lehet koszorúérbetegség eredetű, mindenképpen orvoshoz kell, ez a kardiológushoz kell fordulnunk. A következő akkor, hogyha valakinek tudott a koszorúérbetegsége, és van ez a terhelésre jelentkező mellkasi nyomás, mellkasi fájdalom, de korábban jelentkezik, tehát régebben fel tudott menni a második emelet, most már az első emeleten jelentkezik, akkor is mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Alarmírozó jel, ha nyugalmi mellkasi fájdalmunk támad. Nem baj, hogyha összekeveri a laikus valami mással, tehát nem baj az, hogyha ha egy refluxbetegséget gondol infarktus megelőző jelnek, mert a mellkasi fájdalmaknak a nagy részében nem a szív áll, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy mivel a szív az, ha a szív fáj, akkor az egy életveszélyes állapot megelőző jele, vagy pedig egy életveszélyes állapotot jelez. Ilyenkor mindenképpen orvoshoz kell fordulnunk. Tehát a terhelésre bekövetkező mellkasi fájdalom az mindenképpen egy riasztó jel, és azt kell tudni, hogy az a mellkasi fájdalom, amelyik tovább tart, mint egy óra, vagy fél óra, és rendszeresen van, az szinte biztos, hogy nem szíveredetű lesz, mert a fél óránál tovább tartó mellkasi fájdalom az, vagy infarktus, vagy nincs köze a szívhez. Ha nincs köze a szívhez, akkor ugye nem lehet rendszeresen minden héten 4-5 infarktust kapni, mert azt nem bírná természetesen a szívünk. Tehát akkor valami mást kell keresnünk, adott esetben egy emésztőrendszeri eltérést, vagy valami egyéb megfejtést.
Köszönöm szépen. Kedves Emil, egy rövid összefoglalót tudsz-e ajánlani nekünk, vagy pedig csak amit én fogok mondani?
Rövid összefoglalót miről?
Hát, hogy akkor végül is a megelőzést tekintett fontosnak, és figyeljünk oda a tünetekre, ugye, és forduljunk kardiológushoz, ugye? Tehát
én azt gondolom, hogy a megelőzésbe ismernünk kell magunkat, rendszeresen mozogjunk, a legolcsóbb megelőzés, talán az Út az Egészséghez program, ami a Szent Ferenc Kórháznak nagyon sok tanösvényét jelenti, most már országszerte több mint 20 helyszínen egy 50 tanösvényt jelent, ezek pont erre voltak és vannak kitalálva, tehát ezeket használjuk, ez első a megelőzés, és ismerjük a rizikófaktorainkat, vércukorszintet, koleszterinszintet, vérnyomásunkat, és ha már azonosítódott egy betegség. Ugye 40-50 éves korban szinte mindenkinek magas vérnyomása van, akkor azt kell kezelni. Tehát az nem változik meg, az csak rosszabb lesz. És a kezelése ezeknek a krónikus betegségeknek a rendszeres gyógyszerszedésből áll. Ha ezt megtesszük, akkor vélhetően a férfi átlag életkor is tudna javulni legalább egy 5-6 évvel, mint a szomszédországban, Ausztriában, aminek ugyanolyan a genetikája, mint a miénk, és a női átlag életkor is 3-4 évvel, mert ezt teszik a gyógyszerek, és ezek mind elérhető gyógyszerek Magyarországon, és megfizethető, és a másik oldalon pedig ezt teszi az a fajta életmód, amivel talán tehetünk azért a templomért, ami ugye a lélektemplom a testünk, és ezt meg kell becsülnünk, tehát nem véletlen, hogy ilyennét teremtettünk, tehát az isteni vé teremtettünk, úgyhogy ezt nekünk tisztelnünk kell, és kutya kötelességünk megbecsülni, és vigyázni rá.
Nagyon szépen köszönöm. Csak egy gondolat, hogy az jutott eszembe, hogy akarjunk gyógyulni. Ugye ez minden szakmában fontos. És akkor elköszönnék a hallgatóktól. Szívünk, testünk motorja egész életünkben dolgozik, pumpálja a vért az érrendszerbe. Ha ez megszűnik, akkor testünk megszűnik működni. A sejtekhez nem jut el az oxigén, a tápanyag. Isten szándéka, hogy lelkünk templomát gondozzuk, a nekünk szánt feladatokat elvégezzük az ő dicsőségére, mindannyiunk boldogságára. Köszönöm szépen a beszélgetést, az orvosi tanácsokat dr. Toldis Édel Emil szívgyógyász főorvosnak. Isten áldja és vezesse további szolgálatában, hivatásában. Legyünk jó szívűek minden tekintetben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink! Önök dr. Tamás György beszélgetését hallották dr. Toldi Sérl Emil kardiológussal, a szívünk örökségéről.
Mária Rádió.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
Kedves hallgatói család! A Mária Rádió a szűzanya ajándéka, egy különleges kegyelem, amely az égből származik. E rádió nem csupán emberi terv, hanem Mária anyai szívének megnyilvánulása, amely gazdagítja az egyházat és közösségünket. Az a meggyőződés, hogy a Mária Rádió Isten művének csodálatos megnyilvánulása mélyen gyökeret vert mind a hallgatóságunk, mind az egyházi személyek szívében, akik ezt a rendkívüli ajándékot megtapasztalják. Ahogy Szent Másik János Pál pápa is mondta, a család az emberi közösség alapja, és a rádió, mint a kommunikáció eszköze lehetőséget ad arra, hogy a családok és a közösségek egyesüljenek, és együtt tapasztalják meg Isten szeretetét. A Mária Rádió valóban ezt a küldetést teljesíti. Összekapcsol minket Isten szavával, és segít abban, hogy még közelebb kerüljünk a szűzanya szeretetéhez. Az elmúlt évek során sokan megtapasztalták, milyen erőteljes hatása van a Mária Rádió a hitükre és a lelki életükre. Most azt kérjük, segítsék munkánkat, hogy továbbra is terjeszthessük ezt a csodálatos ajándékot. Az adományaikkal lehetőséget adnak arra, hogy a Mária Rádió még szélesebb körben elérje azokat, akiknek szüksége van Isten igéjére és a szűzanya oltalmára. Bármilyen összegű támogatás nagy segítség a számunkra. Kérem, csatlakozzanak hozzánk ebben a szent küldetésben, és legyenek részesei ennek a csodálatos műnek, amely nem csupán rádióadás, hanem az Isten és az emberek közötti hitként is szolgál. Köszönjük, hogy velünk vannak ezen az úton. Isten áldása legyen mindnyájunkon.
Holtomig lan vagy holnapig. A Mária Rádió februári kerekasztala a Momkultban. A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A februári rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy ma 10 házasságból 6 válással végződik, miért és hol romlott el a házasság intézménye? Ilyen sokan választanak rosszul? Fel lehet-e készülni a házasságra? Min múlik, hogy a házasság válságálló legyen? A beszélgetés résztvevői Komlósi Piroska, klinikai szakpszichológus, pár- és családterapeuta, Makranci Zalán és Szinetár Dóra, színművész házaspár, és Murinkó Lívia, demográfus. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, a Csörsz utca 18 szám alatt, február 9-én 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. Kerekasztal beszélgetés a házasságról a Momkultban, február 9-én 18 órától.
Kedves hallgatók! Két új diakónust is köszönhetünk a Mária Rádió műsorkészítői között. Dr. Birher Nándor, jogász, teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának dékánja, a Karolina úti gyümölcsoltó boldogasszony kápolnában tart vasárnap esténként homíliát, amelyet a Mária Rádió hallgatói január 12-től hétfőnként 19 óra 25 perckor hallgathatnak meg gyümölcsoltó címmel. Január 14-től pedig két hetente szerdán 14 órakor Walter Kálmán diakónus napi evangélium magyarázatát hallgathatják meg. Walter Kálmán zeneszerző és egyben a Ceglédi Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskola gitárszakos tanára is. Fogadják szeretettel dr. Birher Nándor és Walter Kálmán diakónusok gondolatait.
hírek.